Sziasztok, kutyások! Az előző adásunkban a magyar kutyafajtákat vettük sorra. Azok közül is ugye a telelőket és a pásztorokat, ugye emlékeztek, ezek voltak a komondor, a kuvasz, a puli, a pumi és a mudi. Most viszont a másik nagy csoportot fogjuk elővenni, ez pedig a vadászok csoportja. Beszélgető partnerem Berényi Kozma Katalin, a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub elnökségi tagja, erdélyi kopó tenyésztő, üdvözöllek. A vadászat az egyik legősibb tevékenység, ami az embert és a kutyát összeköti. Ugye hát ez már az ősidőkben is így volt, és valami olyasmit is hallottam, hogy minthogyha akkor csapódott volna először a kutya az emberhez, amikor ugye elkezdtek vadászni a régi nagy állatokra, és hát ez végigment ugye évszázadokon keresztül. És hát ugye a régi időkben azért nagyon nagy szükség volt az élő segítő társadalom, ma már azért vannak mindenféle kütyük, éjjellátók, mozgásérzékelők, nem tudom mik, tehát azért mégiscsak az igazi ugye az, amikor az ember a kutyával járja az erdőt, a kutyával vadászik, úgyhogy beszélgessünk most ezekről a kutyákról.
Ja, hát így röviden összefoglalás szerint annyit mondanék, hogy a négy magyar vadászkutyafajta nagyon szerencsés helyzetben van, mert mindegyiküknek van még mai napig vadászati munkája, tehát az eredeti funkciójukban is tudjuk használni őket. Hát akkor kezdjünk a rövidszörű magyar vizslával, hiszen ő a legnépszerűbb a összes magyar fajta tekintetében, szerintem nemzetközi viszonylatban is.
Így van, hát amikor rendezvényekre megyünk, ugye mi nagyon sokat járunk egyesületileg, és hát van egy társas játékunk, ahol föl szoktuk tenni ezt a kérdést felnőtteknek, gyerekeknek, melyik a magyar kutyafajtákat mondjanak, hát a puli mellett mindig a magyar vizslát mondják.
Igen.
De nemzetközi szinten is úgy tudom, hogy nagyon elismert.
Így van, én szerintem ma nincs is olyan ország, ahol ne ismernék, vagy ne foglalkozna vele valaki, mert annyira népszerű. De hát azt tudni kell róla, hogy azért ő is egy ősi fajta, hiszen az eredete honfoglalás korára tehető vissza, amikor is a vándorló magyarok hoztak magukkal saját vadászkutyáikat, és ezeknek az őse lehetett a magyar vizslának is az őse. Sőt, az 1300-as években már a vizsla szótírásos anyagokban meg is említik. Bár ez a fajta a fénykorát, a fénykorát a 18. században élte, mert akkor terjedtek el a lőfegyverek használata, tehát a gyakorlati jelentőségével együtt az egyed száma is akkor hirtelen megugrott. De a modern értelembe vett tudományos tenyésztés az 1920-ban kezdődött, ekkor kezdték el törzskönyvezni is, így 1936-ra már nemzetközileg elismert önálló fajta is lett belőle.
Úgy tudom, hogy ő az, aki ilyen mindenes?
Igen, ez egy mindenes vadászkutya, ez azt jelenti, hogy vízi mezei munkára is használható, a lövés előtti fázisban, tehát a kereső vizslató munkában is, és a lövés utáni, tehát aportírozó munkában is kiválóan jeleskedik, ugyanakkor nyomkövetésben is használható vadászati oldalon.
Igen, ennek a fajtának egy változata, ez a drótszűrű magyar vizsla.
Igen, hát a drótszűrű magyar vizsla az egy annyira fiatal fajta, hogy igazából az ő eredetét tekintve nincsenek legendák, hiszen minden információ ismert számunkra. Az 1930-as években fogalmazódott meg a vadászati társadalomi részéről egy olyan igény, hogy a magyar rövidszűrű magyar vizsla tökéletesen alkalmas volt számukra, de az időjárás viszontagságainak jobban ellenálló egy erősebb szőrtípus kutyát szerettek volna létrehozni, és az a törekvésük annyira sikeres volt, hogy 1966-ban önálló fajtaként elismerték a drótszőrű magyar vizslát is. De természetét tekintve mindenben ugyanolyan igazából, mint a rövidszőrű fajta társa.
Méretben is?
Igen, méretben is, a vadászati tulajdonságaiban ugyanolyan kedves mindkettő, ugyanolyan barátságosak, nagyon jó családi kutyák, kimondottan jó velük agilitizni, de nyomkeresésre, szarvasgomba keresésre, sőt vakvezetésre is használhatóak ezek a fajták.
Én a vizslákból láttam különböző méretűeket, láttam egészen aprót is, meg láttam valami hatalmas méretűt is. Milyen a standard valahol a kettő között?
Valahol így van, én úgy gondolom, de ha megnézünk például egy 100 évvel ezelőtti fotót egy rövidszűrű magyar vizsláról, szinte ugyanaz a típusú kutya köszön vissza, tehát nem úgy, mint mondjuk egy német juhásznál, ahol az a 100 év azért nyomot hagyott a fajtán, de ezért is mondanám azt, hogy a magyar vizsla egy nagyon jó vérszilárdságú fajta.
És hát egy nagy családi kedvenc.
Ez így van, nagy családi kedvenc. Én azt szoktam mondani, hogy energiavámpírok, mert ha eldobom neki a labdát, akkor ugyanolyan lelkesen és hozza vissza a 100. alkalommal, mint az elsőnél.
Igen, hát erre vigyázni is kell, ugye, hogy ne égessük ki szegény kutyát, tehát ne hajszoljuk teljesen a végkimerültségig, mert ugye hát ez nem teljesen tökéletes. De hát, hogyha már megnéztük a vizslákat, akkor nézzünk meg egy teljesen másmilyen típusú kutyát, az agarakat. Mi erről már beszéltünk, ugyanis volt egy adásunk ugye a körzingről, és ott szóba jöttek az agarak, de hát ugye az igazi magyar agárról, arról nem beszéltünk olyan sokat.
Hát a magyar agár is egy ősi típusú kutya, szinte teljesen biztos, hogy a keletről a vándorló magyarok hozták magukkal az első agarakat. Az első agaras emlékek azok már Szent István korából felelhetőek, ugyanakkor a későbbiekben is nagyon népszerű sport maradt az agarászat. Sok híres magyar is lelkes agarász volt, és köztük Széchenyi István gróf, aki leginkább neki köszönheti a fajta az ismertségét világszerte igazából. Nagyon, a fénykorát azt olyan a 18-19. Században élte, de aztán később, ahogy a mezőgazdaság belterjessé vált, megszűntek ezek a nagy nyílt területek, és az utolsó agarászatokat azt 1940-es években tartották Magyarországon. A második világháború után aztán a szerencsétlen fajtának szinte vége is lett, úgy tűnt, hogy kihalt, és aztán egy lelkes filmes csapat, akik Mátyás királyról készítettek egy filmet, és azt mondták, agár nélkül nincs ilyen történeti film, ezért fölkutattak néhány egyedet, és akkor megkezdődhetett a visszatenyésztése, úgyhogy ma már ő is egy elismert különálló fajta.
Őt a vadászatban a sebességéért használják, ugye?
Ez így van. Az egész kutyára, ha ránézünk, hosszú lába van, áramvonalas az egész teste, a fejétől kezdve izmos hátsó lábakkal, hatalmas mellkassal. Tehát azt mondanám, hogy az egész külsejét a funkciója alakította ki, és ez nem más, mint a sebesség.
És hát ebből lettek ugye a sprintversenyek.
Így van.
A korban. Ugye a pályaversenyeken kívül a már bemutatott telepversenyeken is nagyon szépen teljesítenek, és úgy tudom, van még egy különlegessége ennek a kutyafajtának, hogy ő nem az orrával vadászik, figyel, vagy hogy mondjam ezt.
És ez is a vadászati a múltjából jön igazából, hogy őt nem önállóan agált. Az agár vadászatokat is úgy tartották, hogy a kutyának meg kellett látnia a vadat. Volt egy másik különleges vadászati mód, ez az agár kopászat, amikor a kopót arra használták, hogy megtalálja a vadat, az orrával, a nyulat, a rókát, az akármicsodát, és amikor már megmozdította a vadat, ugye a kopó annyira nem gyors, akkor elengedte az agarakat, mert már látta, hogy hol fut az állat, és akkor az agárnak kellett utolérnia.
Igen, akkor szemével vadászik.
Így van, abszolút.
És hát akkor jöjjön ugye nem utolsó sorban a te nagy kedvenced,
így van.
Az erdélyi kopó. Őről amit kell tudni?
Hát ő is egy ősi fajta. Valószínű, hogy a kopóval való vadászat volt az egyik legrégebbi vadászati mód, úgyhogy a Kárpát-medencében már korábban is éltek ilyen típusú kutyák, ezt régészeti leletek bizonyítják, és a mi őseink is hozhattak magukkal ilyet, amik egymással keveredtek, és valószínűleg ez a kutya lett az erdélyi kopó őse. Maga a kopó szó az az elkapó-kapó igéből származhat. 1237-ben egy latin nyelvű levelezésben már megjelenik önállóan ez a szó, amit a kutyára, a kutyával való vadászatra használnak. A 19. században aztán annyira elterjedt volt ez a kopó a régi Magyarország területén, hogy nevezték közönséges kopónak is, de emellett erdei kopónak, magyar kopónak, fekete kopónak, de a neve, az erdélyi kifejezés, ez először 1901-ben egy vadászati szaklapban megjelent nagyon hosszú és részletes cikknek a címe volt, mely Cinkede nevéhez fűződik. Aztán hát a második világháború után egy román rendelet megjelent, ami a vadállományra káros dúvadnak minősítette a kopót a magyar agárral együtt, vélhetően emögött más indokok is voltak, de ez sajnos a kopó halálos ítélete is volt, majdhogy nem. Aztán a 60-as években kopó kedvelő csoport, embercsoport úgy döntött, hogy nem hagyják ennyiben, és Erdélyben addig kutattak, amíg Máramaros-szigeten találtak egy olyan tenyésztőt, ahol tiszta vérű kopók voltak, és onnan két egyedet Magyarországra hoztak, nagyon kalandos körülmények között, ez is egy külön műsort megérne szerintem. De a lényeg, hogy a visszatenyésztés így el tudott indulni, tavaly volt az 50. évfordulója ennek az alkalomnak.
Hát ez nagyon szuper, és úgy tudom, hogy neked is van egy tenyészeted.
Van, igen. Most 3 kutyusom van otthon, úgyhogy én most az elmúlt 10 évben foglalkozom vele aktívan, de 25 évvel ezelőtt is volt erdélyi kopom, csak akkor még ugye az életkörülmények nem úgy alakultak, hogy ezzel ilyen alaposan is tudjak foglalkozni. De hát azt szoktam mondani, hogy a kopó az félig ember. Hát az intelligenciája, az ember közelisége, ahogy szinte kitalálja gondolatainkat, olyan, hogy utána valakinek egyszer erdélyi kopója volt, már nem biztos, hogy másik fajtát fog választani.
Amikor ezek a kiskutyák kikerülnek, akkor kikhez kerülnek? Vadászokhoz, vagy családokhoz?
Én nagyon boldog lennék, hogyha nagyon sok vadász érdeklődne. Sajnos a vadászati használata az nem annyira elterjedt, mint a vizsláé, mert elég kevés jogszabályatta lehetőségünk van erre manapság. Éppen ezért minden vadász érdeklődőnek nagyon tudok örülni, mert akkor tudom, hogy az ösztöneit használva nőhet föl egy kiskutya, de az ember ilyenkor próbál olyan gazdát választani, aki lehetőleg tud vele sokat foglalkozni. Én nagyon szeretem, ha családba kerül gyerekek mellé, nálam is gyerekek mellett nőnek föl mindig, és nagyon-nagyon jó családi kutyák. Úgyhogy ez a két szempont szokott azért számítani a gazdi választásban.
Igen, hát akkor ezeknek a vadászkutyáknak egy jó része ugye még mindig tud dolgozni a saját szakmájába, de emellett én úgy tudom, hogy ez a fajta csoport talán még inkább, ha nem is minden tagja, de akár az agarakat, vizslákat nézzük, azért igen nagy kanapékirályokká fejlődtek a városi köztudatban. Tehát ahogy bekerülnek egy városba, ugye másfél feladatot kell nekik adni. Ilyenkor jöhetnek be azok a sportok, amiket ugye már mi bemutattunk, illetve azokat, amiket még nem mutattunk be, de ugye léteznek. Ilyen az agility, a flyball, akár az agaraknak a curling vagy a pályaverseny, illetve hát a szarvasgomba vadászat, amiről még ugye nem beszéltünk, de majd egyszer arról is fogunk. És a legtöbbjükben még elég magasan buzog, úgy tudom, ez a fajta ösztön. Igen. Tehát, hogy ezeket valahogy, ha mindig lefolytja egy kutya, az nem biztos, hogy jó. Tehát mindenképpen, hogyha ilyen kiskutyát veszünk magunk mellé, akkor szükséges tudnunk azt, hogy ez a kutyus mire képes, hogy milyen ösztönökkel rendelkezik, hogy milyen tulajdonságai vannak, mik azok, amiket ki kell használnunk, mik azok, amiket nem szabad teljesen lefolytanunk, mert olyankor jönnek ugye a rombolások, a szögdösések, a harapós, stb. Úgyhogy ezeket meg abszolút meg lehet előzni azzal, hogy megadjuk nekik azokat a feladatokat, amik szükségesek, hiszen ez nem szobanövény, nem betesszük a sarokba, hanem igenis foglalkozni kell ezekkel a kutyusokkal.
Én szoktam is ajánlani minden gazdinak, hogy kell lesz, ezek vadászkutyák. Ezeknek a génjeiben ott van. Tehát ezeket annak idején a munkájukra szelektálták, nem pedig a küllemre. A legjobb példa erre pont az erdélyi kopó, hogy mindegy, hogy nézett ki az a kopó, akkor is kopónak hívták, mert úgy dolgozott. Tehát olyan mélyen kódolva van bennük, hogy szoktam mondani a gazdinak, hogyha elmennek sétálni egy erdőbe a legkiképzettebb és legengedelmesebb kopóval is, ha felugrik előtte egy nyúl, akkor is kísértésbe fog esni. Tehát nagyon fontos, hogy pórázon sétáltassuk, és nagyon mindig résen legyünk.
Igen, de hát gondolom ez azért a többi vadászkutyára is jellemző, illetve hát azok keverékeire is. Tehát most már ugye a fajtatiszták mellett rengeteg keverék van, ahova bekeveredtek mindenféle vadász, vagy akár terelős egyedek is. És úgy tudom egyébként, hogy tavaly valamiféle ösztönzést is kapott a magyar fajták megmentése.
Így van. A magyar állam úgy döntött, hogy a magyar kutyafajták, mint a hungarikumok egyik képviselője, is megérdemli azt a támogatást, hogy a gén megőrzését fenntartsuk. És ezért a magyar állam egy szép összeggel, 50 millió forinttal támogatta a magyar fajták gén megőrzését, ami nem csak genetikai kutatásokat jelentett. Hozzá kell tegyem, hogy ezek a genetikai kutatások még csak az első fázisban vannak, itt pár évnek el kell telnie, mire erre igazán jó eredmények születnek, hanem a népszerűsét is támogatta, hogyha megpróbáltuk iskolákba gyerekekhez eljutatni ezeket a fajtákat, információs anyagokat készítettünk, egy nagyon jó kis filmet, minden fajtáról egy ilyen 45 perces pont egy iskolai órába befér, illetve kiadványokat is, játékos, feladatos kiadványokat készítettünk a gyerekek számára, és úgy tűnik, hogy ez nagyon nagy sikert is aratott. Reméljük, hogy lesz folytatása jövőre.
Igen, hát ezek nagyon szép dolgok, és nagyon gratulálok hozzá, és kívánom, hogy még nagyon sokáig fennmaradjanak ezek a magyar fajták. Mi is tehetünk érte, tehát tenyésztőket meg lehet találni. Tenyészetekből vásároljunk ilyen kis kutyákat, ne szaporítóktól, mert a tenyészetekben ellenőrzött egészségügyileg és mindenféle módon lecsekkolt kiskutyák születnek. Én nagyon szépen köszönöm Berényi Kozmakattának, hogy itt volt velünk, és bemutatta ezeket a csodálatos fajtákat. Nektek köszönöm, hogy néztetek minket, nézzetek minket legközelebb is. Sziasztok!